153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat. Mai adásunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Lélekmód magazinunknak azt gondolom egy gyöngyszeme fog következni, egy olyan életútriportot fogok bemutatni önöknek, amely egészen a közelünkben van született, hiszen kétszerről köszönhetem itt a stúdióban Városi Ferenc urat, aki a világhírű nemzetközileg is ismert Astron óra cégnek az alapítója, és nem mellesleg a Magyar Pünkösdi Egyháznak a lelki pásztora. Köszöntöm szeretettel.
Én is köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat.
A helyszín, ahol találkoztunk, az tulajdonképpen a Szilárd Járon gimnáziumnak az egészséges életmód napja, melynek keretében a 11-es számára pályaorientációs órát tartott. Nem véletlenül hívtuk el, hiszen az ön élettörténete egy csoda, a küzdelem, a nem feladás, hanem a nehézségek fölött való megoldás keresés, a hit és a lélek útja. Mielőtt az élet útján végig megyünk. Ez egy nagyon érdekes együttállás számomra, hogy lelkipásztor és órásmester, óracég alapító. E kettő hogyan fér meg egymással, mielőtt elindulunk a kezdetektől?
Ja, nagyon kedves, szép szavak, amiket a riporter asszony mondott. A lényege ennek valóban egy tudatos, és hát azért küzdelmes életpálya, de nagyon csodálatos ízvilággal együtt, ahogyan én megéltem az életpályámat, és hát különböző szakaszai voltak ennek a pályának. Nem készültem az Astron cég vezetőjének lenni, és nem készültem lelkipásztornak sem lenni, sőt én egy tiltakozó és lázadó fiatal éveket énbejövett élő személy, aki az egyházzal is vitában állt, a Jóistennel is némiképpen vitában állt, de jól meg tudtuk ezt vitatni végül is, a Jóistennel is, meg az egyházammal is, és hát valóban már 45. éve vagyok lelkipásztora a Keceli gyülekezetnek, és több mint 50 éve a cégem élén, amelyet most már régebb óta Astron Kft.-nek hívunk, és az Astron márkánk nevét vette föl a cégünk.
Azért is mosolyogtam nagyon, miközben mesélt, mert pont ezen a napon a vita kultúra fejlesztését tanítottam, avval dolgoztunk együtt a gyerekeknek, úgyhogy a vita, a jó vita nagyon eredményes tud lenni, hiszen akkor megvitatta, hogy mondta az Úristennel is ezeket a dolgokat. No, induljunk el az elejétől. Amikor kisgyerek volt, mi szeretett volna lenni? Órásmester, vagy sem?
A mai napon itt a diákokkal ez egy nagyon kihegyezett kérdés volt, mert hogy ugye közben pályaválasztás témában is beszélgettünk az életre készülő fiatalokkal, és ott elég határozottan kifejeztem, hogy ma már tudnám, hogy mi szerettem volna lenni, de akkor nem tudtam, mert nem voltak tanácsadóim. Egyet tudtam, hogy amit a szüleim csinálnak, ugye ők lényegében földművelő parasztemberek voltak, hogy utáltam a homokot és a földet és mindent, amitől koszos lesz az ember keze, és kint a szántóföldeken és a szőlőben nem nagyon volt kéznél vízcsap és egyéb, úgyhogy azt tudtam, hogy ezt nem szeretném csinálni, de hogy azon kívül mit. Végül aztán mégis valaki felfedezte bennem ezt a másik embert, és így betanácsolt engem egy órás képzésre, és végül is, ha most újra kezdeném is, akkor valószínűleg ugyanezt a pályát ajánlom magamnak. Mint ahogyan azt gondolom, mindenkinyugban benne van az, hogy mi szeretne lenni, vagyis, hogy azt kell tisztázni, hogy a Teremtő mit tett belénk, milyen képességet, és mindenkibe van valami, amit komolyan kell venni, és azt abba az irányba elindulni, és nem abba az irányba, amit a szomszéd mond, és a szomszéd gyereke, és nem a többi, a család többi tagja, hanem a saját pálya, és ez nekem valószínűleg ez az előny bejött, hogy én azon mehettem végig, amelyre én teremtődtem, vagy születtem.
Akkor az nagy előny volt, hogy lázadó alkat volt, hiszen akkor nem engedte magát azokra a pályákra irányítani, amire mások akarták, hanem tudatosan kereste ezt, hogy mi ez a saját út. Nagyon érdekes, azt mondják szakemberek, pszichológusok, hogy sokszor ezt, hogy mi van belénk plantálva út, már egészen kicsén megérezzük, utána rontanak el bennünket a esetleg nem jó tanácsok. Óvodásként már volt ilyen vonzalma esetleg ezekhez a pici finom működésű dolgokhoz, mint mondjuk egy óra?
Mindig is inkább a finomságok vonzottak, de nem volt körülöttem olyan mértékben, mennyiségben ilyesmi, hogy ebből utólag is következtethetnék, hogy volt ilyesmi, de igen, azért hamar bütyköltem ilyesmit, illetve a zene szeretete és a finom dolgok szeretete volt bennem. De olyan gyermekkorom volt, ahol legkevésbé tudtam foglalkozni azzal, hogy én mit szeretnék. Mert nagyon gyorsan találkoztam az egyházi hovatartozás, a szüleim hite miatti megkülönböztetésekkel. Így aztán én már olyan 8 éves koromtól folyamatosan azzal küszködtem, hogy hogyan találhatom meg, és hogyan mutathatom meg a világnak, hogy netán volnék olyan, mint a többi az kortársaim között. Mert hogy léptennyomon abba botlottam, hogy a szüleim hitvilága, amely még nem az enyém volt, hiszen nem volt bennem ez megélődött döntés, emiatt nagyon sok hátrányt szenvedtem el. Az életben mindenütt, utcán, iskolában és egyáltalán. És amikor sikerrel és nagyon dicsérettel elvégeztem a szakmai vizsgámat letettem, és megjelentem az első alkalom a munkaerőpiacon. Nos, hát ez volt a következő állomás, amely még szintén nem igazolta, hogy megérkeztem a saját pályámra, mert a Kiskörösi Vegyes KTS-ben a munkafelvétel is rögtön azt kérdezte, hogy kik a szüleim. Ugye ez 64-63-ban lévő történet, tehát jóval bentünk a kommunizmusban. Mint kiderült, a pártitkár jött oda hozzá a munkafelvétel is helyett, és mikor elmondtam, hogy kik a szüleim, odaszólt a munkafelvételésnek, hogy klerikális. Egyben azt is, hogy nem vesszük föl. Azzal a meggyőződéssel, hogy most már én valamit megvalósítottam az életben, tehát van egy szakmám, amivel kiállok a nagyvilág elé, és megmutatom, hogy ezt jól tudom csinálni, belefutok megint csak az őseim történetébe, hogy a szüleim miatt itt sincs helyem, és bandukoltam ki a 800 tagú KTS nagy szövetkezet udvarán a porta felé, amikor mellém szegődött a KTS elnöke, aki végighallgatta ott bent a pártitkár és a munkafelvételés közötti párbeszédet, és látta a helyzetet, és odajött, és azt mondta, én nem tudtam, hogy ki ő, hogy fiam, gyere vissza a hétfőn az elnökibe. 17 éves voltam, hogy ekkor nem értettem semmit ebből a dologból, hogy most mi történik igazán itt körülöttem, de visszamentem következő héten az elnökébe, illetve hát a titkárságra, ahol aztán egy csodálatos nagy ajtón engem bekísértek egy trónuson ülő férfi elé, és ez az én emberem volt, aki a porta felé búsan bandukolva mellém szegődött, és végül is ő vett engem föl, és ő lett az első tapasztalatom a gondviselésre, hogy egy ismeretlen ember, akit sosem azelőtt nem láttam, semmiféle őskapcsolatot senkivel a családban, és ő lett az én mecénásom, aki fölvett engem, és aztán figyelt rám, és neki köszönhetem, hogy 18 évesen kétszer órás műhelyt nyitottam.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Városi Ferenc úrral.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai izgalmas beszélgetésünket Városi Ferenccel, az Astron nemzetközileg elismert óracég alapítójával, a Pünkösdi Gyülekezet lelki pásztorával. Hihetetlen minden szempontból az Úristen gondviselés, és sokan szerintem sokféleképpen tapasztaljuk, de nagyon-nagyon csodálatos, mikor ilyen mély, szomorú állapotban, ilyen kézzelfoghatóan ez megtörténik. Órásmester lett, és órás műhelyt nyitott 18 évesen. Ez is egy csoda. De az élettörténetéből tudom, hogy hamarosan egy kicsit okafogyott lett maga az órajavítási feladat. Erről meséljen.
Az nagy bátorítás volt nekem, hogy 18 évesen, egyébként csak 13-nak, ha kinéztem, tehát ma ugye azt mondanánk, hogy kockázatelemzésben biztos, hogy ez nem szabadna megvalósítani, mert hogy ez úgysem, mert hogy olyan kockázatos. Én hamarosan annyi elismerés, annyi munkát kaptam, és 2 év múlva elment a híres neves órás Ketszerről, és enyém maradt a pálya. És hogy ennek a sokféle ízvilágát, ahogyan megéltem, mind azt gondolom, hogy egyetlen ponttal csatolódik vissza, hogy elkötelezettje voltam a tisztességességnek. Egyik eset kalocsai vásárló bekopogtat, ne haragudjon maga a hívő órás. Hát mondom, ez nem szégyen, természetesen én vagyok, mert azt mondták, hogy ezt az drága órát csak magához hozhatom el, mert hogy itt biztos, hogy itt minden rendben lesz, és egy aranyó meg a zsebóra. Magam is keveset láttam ilyet, igazából azóta is. Hát mai értékén is ez olyan 10 millióban mérhető, és hogy ott hagyta egy ilyen fiatal embernél, hát jó, hogy el voltam kötelezve a vásárlóim előtt, hogy ezt bebizonyítsam, hogy az órás az tisztességes ember, és az nem az, aki ott, ahol nem látják, ott kárt csinál. Igen, így indultam el, és ugye itt bejött a fonákja az elő addig élettörténetemnek, hiszen addig mindenki kifogásolt a hitem, az őseim hite miatt. Megjött az első megerősítés, hogy érdemes volt kitartani, hiszen most meg azért jön valaki, mert hogy pont azért bízik bennem, mert hogy most már ez kezd felértékelődni, és utána ezeket találkoztam. Hát persze aztán az élet az zajlik tovább, és elég gyorsan változott a szakma.
Az érdekelne, hogy mikor történt maga a hitbeli megerősödés. Ugye mondta, hogy dacolt az egyházával is, vagy igazából itt a hátrányos megkülönböztetése volt probléma, vagy maga a hit is csak egy érettebb korban következett be az életében?
Amikor engem megkülönböztettek a hitem miatt, az még nem az én hitem volt, hanem az őseimé. Otthon láttam az értékeket, ezek persze hatottak rám, és az később a magam, önmagamnak is vallottam, de szükségem volt egy olyan őszinte pontra, ahol nem azért tesz az ember valamit, mert az ősei elvárják, vagy netán ezt hozta a család, hanem mi az enyém ebből, mit tudok ebből beépíteni, vagy mire hangolodom rá. És ennek volt azért több szakasza, de az igazi nagy vitám, na és ez az egész, amikor a személyiségembe is ez beépült, átalakította a meggyőződésemet úgy, hogy magam is berendeztem magam. Ennek megfelelően az 25 éves koromban történt. Egy éjszakát töltöttem kint, akkor már nős voltam, és volt egy gyermekünk is, amikor ez egy egész éjszaka során úgy lezajlott bennem a miértek, a különböző számomra akkor nagyon fontos botránkozásra érdemes pontok. És hogy mégis fél ötkor olyan módon mentem be pihenni, amikor már idebent kaptam meg győződésszerű válaszokat, de aztán követte mindaz, amire vonatkozóan folyt a vitám, nincs módunk itt ezt most részletesen kitárgyalni, de jött a megerősítés annak a kérdés felvetésnek, ami meggyőzéshez juttatja az embert, hiszen ez olyan, mint amikor Isten válaszol, kommunikál, méltat arra, hogy az a kérdés, az ott egy nem természetes módon kerül lerendezésre, vagy megválaszolásra. Igen, ez volt az a pont, ahol hitben elkötelezetté váltam, és 2 évvel később megválasztott a gyülekezet lelkipásztorának, amely mi már a 45 éve ezelőtt történt.
Csodáról csodára lépdelünk ebben az életútban. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Városi Ferenccel.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Városi Ferenc úrral. 18 évesen már műhelyt nyitott, ami addig hátrány volt, hogy a szülők pünkösdi gyülekezet lelkipásztorai voltak. Utána, mint órásmesterként az előny, ez is nagyon érdekes volt, hogy azért vitték oda az órát, mert bíztak, hogy becsületes ember nem rontja el. De ez érdekes, hogy azért Isten igazából 25 évesen lett ez felnőtt hit, személyesen megélt hit. Mikor következett be a szakmai váltás, amikor úgymond az órás mesterség, vagy hogy volt-e ilyen? Én ezt olvastam, de nem tudom biztosan.
Maga a kor munkált, aki a változások, azok jönnek mindig, és egy óriási váltás, szakmai változás érte az órás szakterületet, hiszen az órák 100 évig kevésbé változott maga a technikai része, hogy kisebb vagy nagyobb, de mindig rugóhuzamú, mindig ketyegő szerkezet volt, vagy ha súlyhuzamú is, fali óra, vagy nem változtak, hanem a 70-es években a kvarc órák belépésével itt lezárult egy korszak. Ha kinyitotta az órás a kvarcórát, akkor nem látott benne órát, csak panelt. Ez nagyon elkeserítő látni egy órásnak, hiszen egy órást abban gyönyörködik, minél csillogóbb, ragyogóbb egy alkatrész, minél tisztább a ketyegése, órások öngyilkosságba hajszolták magukat a szomorúság miatt, mert nem láttak kiutat, vagyis nem keresték a kiutat. Mindig van kiút egyébként, tehát olyan helyzet nincs, hogy nincsen kiút, csak néha meg kell dolgoznunk magunkat azért, hogy ezt a fényt, ahol ez megmutatkozik, meglátszódjék. És ez számomra a svájci óra világ. Tehát lényegében az alap az, hogy nagyon jó kapcsolatban voltam a szakmámmal. Tehát szerettem a szakmámat, értékeltem, és akartam megtudni, hogy mi történik a változások mentén. Akartam megismerni, és ha valahol meg lehet ismerni, ez mindig a forrásnál. Az pedig az órák esetében Svájc. És oda kijutottam, akkor már gyülekezetében képásztor kollégák segítségével is, vagy ott lévő testvérek segítségével, és bejutottam óragyárakba Svájcban. És ott aztán már fehér asztal körül, kávé mellett nagyon sok mindent ki tudunk tárgyalni, keserűségeket és esélyeket, és hát ott nyitotta föl a szememet az a dilemma, ami ott is jelen volt, hogy lényegében melyik irányba kell keresünk a kiutat. Nem volt az még tökéletes válasz, de azt már tudtuk, hogy a tények nem változtathatóak meg. Tehát ez jön. Így aztán ott felkészítettük a keceli kisboltot kintről műszerekkel, szelszámokkal, szaktudással, és mi lettünk Magyarországon a másik kettő bolt volt Magyarországon, akik foglalkoztak akkor kvarcórákkal, lényegében 70-esek végéről beszélünk. Los Angelesben vásárolt valaki egy komoly órát, azt mondta neki az otthoni eladó, hogy Magyarországon ezt egy magyar vásárolta, Magyarországon ezt két helyen tudják javítani. Győrben és Kecelen. Hát ez nekem nagyon jól esett, mikor ezt ő elmondta Kecelen nekem, hogy ezt hol mondták neki. Vagyis ennyire sokat jelentett az, hogy belementünk a változás kezelésébe, az, hogy elfogadtuk a világ változását, hogy nem mi akartunk megváltoztatni, mi alkalmazkodtunk a helyzethez, és ez volt a szakmai nagyváltás, amivel be tudtunk jönni. Olyan értékelést kaptunk a vásárlóink igazán, akik pontozzák a mi tudásunkat, nem mi magunk, hogy ebből mi nagyon sokat nyertünk, és végül is erre épült föl a jövő, a gyermekeim ennek alapján kaptak kedvet a jövőhöz, és aztán mind máig ez a gondolkodásmód benne maradt a szakmai témben közöttünk.
Ezek a szavak és ezek a mondatok, amiket elmondott, teljesen gyógyítólag hatnak, azt gondolom, a közéletre, hiszen számtalan ember szembesül ebben, amit ön elmondott, hogy vannak tények körülöttünk, és bizony a tényeket nem tudjuk megváltoztatni, és hogy nekünk kell a tényekhez úgy alkalmazkodni, hogy abból megoldás szülessen, és van ilyen, csak dolgozni kell rajta sokat. Én azt gondolom, ez egy olyan üzenet, hogyha semmi másra nem fognak visszaemlékezni a hallgatók, csak erre a gondolatra, hogy van megoldás, de nekünk kell azt megkeresni, akkor már nem hiába kapcsolták be ma a rádiót. Maga a kvarcórák javítása tehát elindult Győr és Kecel két műhelyében, melyből önök voltak az egyikek. A gyermekeit említette itt. Ez mit jelent, hogy a gyermekek is az órás szakmában dolgoznak ma, vagy pedig magát a lelkiséget vették át, a küzdelmet és a magas szakmai színvonalon való munkálkodást?
Egy nagyon elfoglalt család az enyém, és a gyermekénk is úgy születtek elég gyorsan. 13 hónap alatt 3 gyermekünk született, az első lányunk után az ikrek, és egy nagyon elfoglalt apuka, aki gyönyörködik a családjában, csak éppen nincs kell ideje, úgyhogy mi úgy tudtuk megvalósítani magunkat, hogy órarendet készítettünk a heti közös pontokról. Mikor lesz gitáróra, tehát zenei beszélgetés, mikor lesz diavetítés, mikor lesz beszélgetés, és ezt mind előre le kellett írnunk, mert az én elfoglaltságom megkövetelte, és én is magamtól. Tehát ez azt jelenti, hogy lelki közösségben éltünk, a gyermekeim nagyon különleges zenei, amikor összejön a 4 csemetém, hát az fantasztikus kórus, és együtt a családban, rendezvényeken, de ez a lelki értelemben is igaz. Azonban a szakmai dolgok az egy másik történet, mert amikor 86-ban a Sziker fiaim odaálltak, hogy órások szeretnénk lenni, akkor én azt kellett, hogy mondjam, hogy nincs jövője az órás szakmának. nyugatról, aki ugye akkor könnyű volt a dolgunk, mert Magyarországon valaki járt mondjuk rendszeresen Németországban, tudta, hogy mi lesz Magyarországon 5-10 éven belül. Ma ez a dolog már nem ilyen egyszerű. És el tudtam mondani, hogy nincs jövője, ha megszűnik az olajavítás, hiszen a dömping jön, és azt azért majd kell. De már nem annyit, de már nem olyan széles körben, de már nem tudni, hogy mi lesz még utána. És hogy mondom, gondolkodjatok még egy kicsit ezen a dolgon, és akkor egy jó hét múlva újra elém álltok, és azt mondják, hogy apuci, mi órások szeretnénk lenni. Hát jó, hogy rádobbant a szívem, hogy valaki viszi tovább, miközben nem mertem volna akkor garanciát adni arra, hogy ez ennek lesz jövője. Viszont mivel ők igen mondtak, tudtam, hogy az én feladatom lesz megcsinálni olyanra a szakmát, hogy ennek legyen jövője. És hát itt ez történt.
Lenyűgöző ez a dolog. Apai feladattá vált, hogy legyen jövője az órás szakmának.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Városi Ferenccel.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Városi Ferenccel, az Astron cég alapítójával, a Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztorával.
És akkor térjünk vissza az órás szakmához. Ugye a kvarcóráknak a javítása, az ember azt gondolná, hogy szinte nincs, hiszen egy panelt kicserélnek. Maga az óra javítás szakmának van-e aktualitása ma?
Szerencsére, hogy a változások a javunkra, az az órások javára dolgozott. Nagy hiba, hogy közben az órások eltűntek, mert az az időszak, amikor kilátástalanná vált a szakma, kipusztította a vágyat az órás szakma irányába, megszűnt még a szakmai oktatás is, országos tanműhely szűnt meg, és kesergünk ma miatt, hogy nem találunk órást. Miközben visszatért az igény, hogy azért rájöttek az emberek, hogy nem az az óra, amelyik pontos időt mutat, hanem az, amelyik be van belül is valami érték. És az egymás között az emberek, amikor már órát keresnek, akkor nem a panelt akarja megvásárolni, ezért fut két pályán a szakmánk. Az egyik az okos órák világa most, amelyre azt nézünk, azt mondjuk, hogy veszélyben van az órás szakma, a másik pedig az óra iránt érdeklődő tömegek, akik ajándékoznak, vagy magunk hogy is hordanak, ők még továbbra is alkatrészekből álló, nem okos, hanem működő dolgokat szeretnek látni. Ennek van jövője továbbra, és a komoly gyárak továbbra is ezen nyomvonalon vannak. Aki megnézi Bázelt, mint az egyik nagy világ kiállítás szakmai sereg szemlét, vagy Hongkongot, ahol szintén a világ jelen van, és abban a hatalmas szakmai megjelenítésben, Márka Dzsumbújban egy kis helyen van csak az okosóra, vagy ezek a panelórák megjelenítve, az összes többi az mind valóban az óráról szól, akkor azt mondjuk, hogy érdemes ma órás szakmát tanulni, van jövője, csak mélyebbre kell ásni, mint korábban.
Itt most hirtelen előre szaladtam, hogy mi jelenleg a szakma, és hogy van-e órajavítás, és van, megkaptuk a választ. Az életúton, azon a ponton, amikor a fiúk is eldöntötték, hogy órások szeretnének lenni, és ugye, mint apa úgy érezte, hogy na, akkor most valamit tenni kell, hogy legyen is jövője az órás szakmának. Ugye itt ebben az időben kvarcórajavításnál tartunk a történetben. Gondolom, ekkor indult a cégalapítás.
Jött a rendszerváltás, amiben azt gondoltuk, hogy a 89-et írunk, hogy itt a nagy lehetőségek hazája, és egy új terep, amelyben nagy előnyön volt, hogy addig már távol-keleti nagyokkal, japán cégvezetőkkel, gyártókkal volt találkozásom, előbb említett svájci utaim során, és ezeket be tudtam élesíteni már az új világban, hiszen korábban nem volt mód kereskedelemre a kommunista rendszerben, itt pedig megnyílt. Igen, nem csak, hogy az új világban nem csak a szabadság jött el, hanem a törvénytelenség is bejött vele. Megszűntek a korlátok, beindult olyan iparszerű módon és méretekben a csempészet, abból mi ki akartunk maradni. Nem voltunk versenyképesek, így aztán itt indult el valami abba az irányba, amelyben megőriztük a gyermekeim számára ígért órás szakmát, a pályát, és ez ma is működik. Két gyermekem, egy-egy boltnak a vezetője és órása is, de közben elindultunk a saját utunk keresésében, és ez lett 1994-ben az Astron, amely milyen egy időben elindult, a nagyvilág betlakása, betájolása, mert innentől kezdve már mi is, mint a svájci óragyártók, Hongkong felé, Kína felé kezdtünk menni, hiszen bérgyártásban ők tudták produkálni, ma is ők tudják, híres svájci márkákkal együtt vagyunk ott ebben a gyártó részben, Dunhuangban és Shenzhenben, tehát ekkora változások történtek azt követően a váltások után.
Az érdekelne igazán engem, és azt gondolom talán a hallgatókat is, hogy mi ez a saját út? Tehát említette, hogy ki kellett dolgozni egy olyan óratípust, amelyik, ha jól értem, nem ez a hagyományos kvarcóra, ami ugye egy kicsit ilyen tömeggyártás, a megbízhatósága is, tehát inkább csere, mint javítás. Milyen típusú óra az asztronóra akkor?
A saját út annyiban még nagyobb felelősség volt, mert az a saját út, amit még Magyarországon nem jártok korábban. Tehát Magyarországon nincsen magyar óra márka. Lényegében az asztronon ki valami védjegyoltalommal rendelkezik, a Európai Unió által is védjegyoltalmas termék vagy márka lenne, mint magyar tulajdonosi körnek a tulajdonában. Tehát kockázatokkal és egy olyan befektetéssel, amely nem mondhattuk, hogy ez már valaki megcsinált ilyet, tehát nekünk is sikerülni fog. Tehát ennyire saját út, hogy összeült a család szakmai köre. És akkor 94 karácsonyra megjelent az Astron márka a kirakatokban, és ezt elhitetni az órásokkal, a befektetőkkel, a boltosokkal, hogy egy 150 éves tradícióval bíró márkák között, svájci nevek között, japán nagy nevek között, az Astron, a keceli órás családnak az álma és a naív hite, amely most megjelenik, hogy ezt sikerre lehet vinni. És voltak, sokan voltak, akik befogadták, akik ezt kitették, akik népszerűsítették, hiszen most már ugye ennek 20-néhány éve, és itt vagyunk hálózattal Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. A magunk kicsinysége mellett szépen biztos növekedésben vagyunk, és most már sok minden átadóban van körülöttem az éveim. Szépen múlnak, még nagyon lelkes és aktív vagyok a pályán minden területen, de szeretném átadni a lelkipásztori munkát idén december 9 lesz a váltás. Szeretném a szakmában is magam hátrább húzni, vagyis ami jó ebben, és öröm, hogy van mit átadni a jövő generációnak. Vannak értékek, amelyet le tudtunk tenni, amelyednek a gondozása majd fújja további felelősség, de megvan a csapat. Gyerekeim, még a lányaim is az órás szakmában vannak. A legfiatalabb a cég egyik ügyvezetője, tehát nem dolgoztunk hiába.
Hihetetlen ez a történet. Egyrészt az is nagyon ritka dolog, hogy egy családban ennyire működik, hogy a családi munkát viszik tovább, hiszen ugye pont avval indítottuk a riportot, hogy ön a szüleihez képest nagyon nem vitte tovább a családi hagyományokat, és hogy ez is egy nagy csoda, hatalmas előny gondolom, hiszen mindent teljes biztonsággal át lehet adni a gyermekeknek a bizalom kapcsán. Ezt nagyon ritkán kapja meg egy pályakezdő, hogyha nem a családból hozza, de hogy maga lenyűgöző az Astronnak az elindulása is.
Hamarosan folytatjuk mai beszélgetésünket az Astron cég megalapítójával, Városi Ferenccel.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Városi Ferenccel, az Astron nemzetközi óracég alapítójával.
Nagyon izgalmas kérdés számomra ez a hit. A Lélekmód magazinban mindig célul tűzöm ki ezeket a hiteket, amelyek nyilván az Úristenben, de úgy egyáltalán az életben való hitek egy-egy folyamatban. Ugye mondta, hogy az Astron óra cég egyetlen magyar márka, védjegyes, és hogy a svájci órák közé bekerült. Hogy honnan származott ez a hit, hogy ez sikerülni fog? Igaz, hogy szakmailag nagyon képzettek volt a családnak, már több tagja akkor ebben foglalkozott, de ahhoz egy hatalmas bátorság kell, hogy az ember ezt elhiggye, hogy sikerülni fog egy órát bevezetni Magyarországon elsőként, és a svájci órák közébe fog kerülni, és nemzetközi piacon is vásárolni fogják.
Ma kérdés volt a diákok részéről is, körülbelül ez a téma, és ott elmondtam, hogy igazából a vállalkozás képessége az feltételezi a kockáztatás való képességet is. Volt egy barátom, aki férfi szabó mesterséget tanult, és utána elment asztalosnak, mert azt mondta, hogy nem meri elvágni a ruhaanyagot, mert attól fél, hogy utána el lehet dobni, tehát elszabja. Tehát benne kell legyen valahol, de hogy ez hogyan van, egyet tudunk, hogy akiben nincs, az nem lesz vállalkozó. Akiben van, az pedig kell, hogy nagyon tisztelje azt a képességét, hogy ez van, és legyen mély kapcsolatban azzal, amit csinálni akar. Azaz modellezze önmagában, amit csinál. Jó lehet, nem tudunk előre mindent, és emlékszem az éjszakáimra, amiben az asztronnal kapcsolatos fájdalmak újra és újra előjöttek, és a család meglévő értékének a kockáztatása nélkül ez nem tehető föl. És hogy tisztességes dolog-e belvinni azt a kockázatot, amivel a család már megszerzett értékét, kincseit kockáztatjuk, és netán elveszítjük. Ezek mind ott voltak, és azt hiszem itt van szerepe annak, hogy a kapcsolat nem csak a gondolattal kell, hogy jó ápolt legyen, hanem a szakmával, és itt jön be a hit a fölfelét, a vertikális irányultsággal is, hogy az nagyon közel tudja hozni, hogy valami olyan érzékekkel is megérzékelik, hogy ezt megállhatóvá válik-e, hogy rátekint, ez lépten nyomon telé vagyunk az életben olyan, hogy mit teljesítményünk, a mi elszántságunk, a mi tudásunk, és egy csomó dolog, ami azt mondjuk, hogy hát szerencse. Most mit jelent a szerencse? Csak valami olyan, ami tőlünk függetlenül van jelen, ha is ha van szerencsétlenség, akkor van szerencse, és ha van, akkor ez valahonnan jön, és ennek nagy részben a részei, vagy előidézői, vagy építői vagyunk, és én ezt a tényleges hitemben tudom csak megélni, hogy amikor ilyen kockázatosba belemegyek, akkor az a kockázat, amikor kilépek egy irányba, és megvalamíg a másik lábamat is utána tudom húzni, mikor ráálltam. És ahhoz már ott az én kockáztatásra való képességem, és készségem, a szakmai értelemben tisztázott irányultságom, hogy melyik irányba jön hozzá a hit, hogy ez most Isten is aláírja nekem, és akkor ez majd biztos is lényegében. Vissza már könnyű figyelni, mert előre azért ugyanezeket modellezni nehéz, de visszamenőlegesen ezt látom, hogy ez van benne a történetben, mindegyikben.
Tehát a szakmai terven kívül egyfajta Istenbe vetett hit, hogy ez egy áldott út lesz, ha jól értem.
Igen, csak ez nagyon nehéz elmagyarázni, mert a vakhit is hasonlít ehhez. Amikor az ember csak úgy megy becsukott szemmel, és az autókormányát se kell fogni, mert majd minden jó lesz úgy is, mert hogy ez nagyon tudatos, és önmagát állandó először a tartó gondolkodásmód, és a kapcsolat, szóval tudom csak kifejezni, hogy mindennel kapcsolat, a családdal kapcsolat, a önmagammal kapcsolat, a szakmával kapcsolat, a terveimmel, és mindez ellenőrizve folyamatosan, és akkor a maga, ami ráöntődik ebből, ugye az, amit én nevezek a hitnek, mert az egész szerkezetében ez nem jelenik meg, hanem minden önmagában áll, de önmagában szét is esik, hogyha viszont ráöntődik ez, amit ugye mi áldásnak nevezünk, akkor benne van, ami ezt összeköti, összetartja a személyekkel is együtt, amivel ez összetartódik. És hát ma mondtam a diákoknak, hogy az Aaroni áldást azért úgy értelmezzétek, hogy ott azt mondja ugye a 4 Mózes 6-ban, hogy tegyétek egymás fejére az áldást, az feltételezi azt, hogy van áldástartónk. És hogy ezt az áldástartót, ezt mindenkinek ki kell alakítani ahhoz, hogy a döccenőkön, a holdpontokon is át tudjunk jól jutni összefogással és ezzel a kapcsolatban lévőséggel.
Mit értünk ez alatt, hogy áldástartó?
Azt mondja, hogy helyezzétek Izrael fiaira ezt az áldást, és akkor elkezdje mondani, hogy áldjon és őrizze meg téged az Úr, és világosítsa meg az orcát te rajta, és körüljön te rajta, adjon békességet néked, stb. Ez most egy játékos formája ennek az értelmezésnek, hogy ezt nem lehet csak úgy szétdobálni a nagyvilágba, és azt elképzelni, hogy ez működik, csak akkor, hogyha van valaki, aki rá helyezhető. És én ezt nevezem áldást tartanak. Ha van szív, van gondolat, van képesség, van befogadó, és hogy olyan nyitottság abba az irányba, akkor ebből ez megvalósítható, anélkül pedig szétmegy a világban, mint egy szétporlat hamu.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Városi Ferenccel.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Városi Ferenccel, az Astron cég alapítójával, a Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztorával.
Két rövid kérdés és érdeklődés így a vége felé a riportunknak. Az Astron cég mennyire lett sikeres a hit után?
Az Astron cég egy nagyon családi jellegű vállalkozás, cégében családi vállalkozás, amelynek egyik értéke, hogy olyan módon szerveződött össze az élet menetében, amelynek megvannak a kapcsai, és nélkülem is működik. De egyben pedig olyan lelki kapcsolatban élő az Astron 20-néhány személyes cégről beszélünk, ahol mi úgy vagyunk együtt, hogy mi tudjuk, hogy mi az értékrendünk, és ezek nagyon fontos kincsek, titkok, erő a jövőre vonatkozóan is erő, mert tévedéseket elkövethetünk, rossz döntéseket hozhatunk, de a megoldás együtt keressük meg, és igazítjuk ki a hibáinkat.
Maga az Astron óra, amely tulajdonképpen a saját fejlesztése a csapatnak, hagyományos óra, tehát alkatrészekből álló, és mechanikus szerkezetekkel működő retro óra, vagy pedig már egyfajta modern óra?
Az Astron mindenképpen óra, tehát nem panel, miközben a kettő együtt van jelen legtöbb esetben. Tehát alapvetően felhúzós vagy automata felhúzású, hagyományos, ketyegő szerkezettel ellátott pontos idő jelző szerkezet, javítható, órás szempontból is értékelhető, miközben jelen van már a másik, az úgynevezett analóg kvarcóra, amely kvarcvezérléssel, elemműködtetéssel, de mechanikai kijelző egységgel, tehát szerkezettel is ellátott, ebből van a több. Nem mentünk el, és nem is tervezzük az okosóra irányba történt fejlesztést. Jelenleg kiforróban van ez a pálya, és most mi meg ezt csak figyeljük, hogy netán hol jut nekünk szelet vagy hely ebben ezen a területen. Ami jó hír, hogy miközben az valószínűsítődik, hogy az emberek ledobják az órát a karjukról, és a telefonjuk után nyúlnak, hogyha pontos időt kérdeznek tőlük. Nem ez a jellemző. A pontos időre adott válaszunkhoz hozzátartozik egy kiforrott magatartás, vagy kézmozdulat, hogy fölemeljük a karunkat, és fölhúzzuk a kabát, vagy a blúzóját, és megmondjuk, hogy mennyi a pontos idő. Ez örökérvényű. Ami még segít nekünk, hogy az óra átment az öltözett kategóriába, azaz, hogy megfelelő ruhához másik órát hordanak nem csak a hölgyek, a férfiak is. Így aztán felpörgött ez az oldala, vagy emiatt, hogy egy családban nem egy óra van, mint régen kaptak, mit tudom én, egyetemi diplomához egy márkás órát, és ezt még 60 éves korában is tudta mutogatni az ember, hanem most óra dobozok vannak otthon, amely általában 6 vagy 12 órát tárol, és ebben ezt fölnyitja, és azt mondja, na akkor ma ezt veszem föl. Ez segít nekünk az órásoknak, meg az olajátoknak.
Fantasztikus válaszolt is a kérdésemre, hogy el fogják dobni a fiatalok az órát a mobiltelefon helyett, de már választ kaptunk, hiszen hogyha az öltözék része, akkor nem. Végül lelkész is egyben hogyan tudja gyakorolni ezt a két dolgot? Hogyan működik, mint lelkész?
A lelkipásztori gondolkodás és személyiség és a vállalkozói személyiség az nem tűnik összegvikíthető fogalomnak. Én viszont ebben vagyok meggyőződve, hogy ez mennyire áldásos, illetve mennyire tartja hitelesen a földi élet pályán, vagy a földön két lábban az embert. Amikor egyik esetben éppen akkor omlottak az ikertornyok a World Trade Center támadásai, akkor zajlottak, amikor kint jártunk Hongkongban, és ott ültünk az éttermünkben, éppen akkor este 9 volt ott, amikor láttuk a képernyőn, hogy ez a szörnyűség történik, és hogy nem tudtuk, hogy mi történik a világgal. Ezekben a percekben azonnal jöttek a telefonok a gazdasági életben, éppen aznap tárgyalásban lévő nyarosoktól és a többiektől, hogy gyerekek, az, amit ma megállapodtunk, abból semmi nem valósítható meg, mert a világban a pénz és a dollár is. Tehát 7 perc alatt egy olyan földrengés ért érte a gazdasági életet, és olyan pánik, és ott ültem, és azon gondolkodtam, hogy tényleg nagyon szörnyűség, de milyen szomorú az, hogy az emberek közül egy nagy tömeg csak a pénzben tud kapaszkodni, és csak a gazdasági életben tud gondolkodni, hogy ez mennyire bizonytalan, és hogy mennyire gazdagabb az, aki ismeri ugyanezt, hiszen ebből működünk, élünk, kell gondoskodjunk a dolgainkról, a családunkról, de hogy az értékeinket nem ez az egyetlen szint határozza meg, hanem van egy maradandóbb, egy biztosabb, egy időt állóbb, egy minden rendszert kibíró, ez pedig itt belül van az emberben.
Városi Ferencet hallhattuk, az Asztron cég megalapítóját, a Pünkösdi Egyház lelki pásztorát. Nagyon hálásak vagyunk mindezért, amit megélt az életében, és amin munkálkodik. Sok áldást kérünk. Köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm én is. Köszönöm szépen.